Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Nem csak környezetvédelmi, de anyagi szempontból is a legjobban megtérülő pénzügyi befektetés az energetikai felújítás. Hosszú távon leginkább az ingatlanunk felújítása eredményez valódi megtakarítást. De hol, hogyan és milyen anyagokkal, technológiákkal érhetjük el, hogy akár a felére csökkentsük a téli fűtés vagy a nyári hűtés költségünket? Ehhez adtunk sorozatunk eddigi három részében gyakorlati tanácsokat építkezőknek és lakásfelújítóknak. A mai negyedik beszélgetésben a vakolható homlokzati hőszigetelő rendszerekről szólunk. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégem ismét Kanyuk László, a Knauf Insulation marketing vezetője. Hogyha az épületek hőszigetelésére gondolunk, akkor azért is nagyon fontosak a falak, a homlokzatok, mert hogy itt szökik el az energia 35%-a, ha korszerűtlen az épületünk, tehát ezért is egy nagyon-nagyon kardinális terület.
Ez így igaz. Egy családi ház vagy egy társasház esetében is a legnagyobb lehűlő felület az a homlokzati falak, illetve a nyílászárók, amik abba be vannak építve. Tehát ez a kettő együtt azért egy 35-45%-áért az energia pazarlásnak, vagy az energia megtartásnak felelős lehet.
Ugye mindig az az egyik legfontosabb kérdés, és azzal kell kezdeni, hogy milyen sorrendben menjünk. Volt már itt ebben a sorozatban szó a tetőről, ami hát nagyon fontos, mert ott is mennyi, 20-25% akár elszökik, de az egy viszonylag gyorsabban vagy könnyebben szigetelhető felület.
Ha csak a hőszigetelésről beszélünk, akkor hogyha sorrendet kell csinálnunk, és nem egy komplex energetikai felújításról beszélünk, akkor igen, én is azt szoktam tanácsolni, hogy kezdjük a tetővel, és az ott elért spórolásból, hogyha megvan rá a fedezetünk, akkor folytassuk a homlokzattal. De hogyha magáról az energetikai felújításról beszélünk, akkor a legelső az mindig egy energetikai audit legyen. Tehát méressük föl az ingatlanunk energetikai állapotát reálisan. Ne egy a lelkiismeretből kitöltött, ne egy online kitöltött kérdőív alapján higgyük el, hogy az épületünk nem pazarló vagy pazarló, hanem épületfizikai számításokra alapozzunk majd a későbbi felújítási munkánkat.
Amihez viszont egy szakértő kell, aki egyébként mondjuk megcsinálja az épületnek az energetikai tanúsítványát is.
Így igaz, de egy ne egy tessék-lássék alapon készült energetikai tanúsítvány legyen, vagy csak azért, mert kötelező elem, hanem tényleg nézzünk szembe a realitással, mert ezt, hogyha megspóroljuk, pár tízezer forintot nyerünk, de nagyon könnyen százezreket, milliókat bukhatunk azzal, hogy olyanba ruházunk be, ami valójában az épületünk energetikai szempontjából nem volt egy fontos beruházás.
Jó, tehát homlokzati felületek vannak a fókuszban, nyílászárók. Nyilván az a logikus, ha ezt egyszerre csináljuk meg, nem? Illetve először a nyílászárókat, és akkor utána egyből a falakat.
Én is így gondolom, tehát a nyílászáró az kritikus kérdés. Jó, ha lehetőleg már három réteg üvegezéssel ellátott nyílászárókat válasszunk, hiszen ott a tokok körül is például a hőszigetelést, a kávaszigetelést ki kell alakítani. Tehát az jó, hogyha az üvegfelületünk, vagy maga az ablakunk már egy jó hőátbocsátási tényezővel rendelkezik, de hogyha körülötte nincsen tisztességesen kivitelezve a hőszigetelés, akkor ott bizony egy hőhidatot hagyunk. Tehát első a nyílászáró, és utána a homlokzatnak a hőszigetelése.
Kezdjük alulról fölfele, mert azt oké, látja az ember, hogy körbe van állványozva egy épület, ott valamit bütykölnek rajta. Igen, ám, de azt gondolom nyilván, hogy nem mindegy, hogy például alul másfajta anyagot kell, mármint ami a talajvízzel vagy esővízzel érintkezik, mint mondjuk fönt egy védettebb helyen esetleg egy tetőkiszögelés alatt.
Így van, tehát a lábazat szigetelése az ugyancsak kritikus kérdés, oda jellemzően XPS nevű anyagot, ami teljes mértékben víztaszító kell használni. Ugye egy családi ház felújításánál kétféle módszert látunk, az elterjedtebb, kevésbé szakszerű, de érthető, hogy miért így történik, hogy a járdaszintől fölfelé körülbelül 50-60 cm magasságba teszik ezt a víztaszító lábazati szigetelést. Ennek az a lényege ugye pontosan, hogy a talajvíz ne ússzon föl a fal szerkezetbe, és ne vizesedjenek a falak. Aki igazán profin meg akarja csinálni a ház felújítását, vagy építkezéskor, ne agyisten pince van, vagy mélygarázs, akkor a talajszint alá is bemennek ezzel a hőszigetelő anyaggal.
Milyen mélyen?
Hát ugye az attól függ, hogy milyen mély a pince. Általában, amikor már egy épület felújítása van, akkor felbontják a járdát, és egy olyan fél méter, méter mélységbe lemennek ezzel a hőszigetelő anyaggal. Új építés esetében meg ugye a teljes fal kap egy bitumenes lemezt, és arra kerül rá az XPS, majd újra bitumenes lemez szigetelést. Tehát én úgy gondolom, hogy minél mélyebben, vagy minél beágyazottabban csináljuk meg ezt a víztaszító hőszigetelést, annál jobban járunk.
Jó, tehát ez megvan, és akkor e fölé jön.
Ugye ez kap egy lábazati vakolatot, ami nem feltétlenül ugyanaz, mint a homlokzatra kerülő vakolat. Ezután jellemzően egy, hogyha lentről fölfelé nézzük, van egy vezető sin, amin pihen kvázi a hőszigetelő anyagunk, de valójában nem ezt terheljük ezzel, hanem a ragasztással és dübbelezéssel kerülnek fel a hőszigetelő lapok a homlokzati fal felületre. Utána ugye kap egy beágyazó réteget, erre kerül majd egy úgynevezett üvegszövet háló, ami majd a későbbi alapvakolat és a színvakolatnak a tartásáért lesz felelős.
Oké, az alapkérdés az mindig az, vagy az egyik legfontosabb kérdés, hogy akkor most milyen vastag legyen. Ja, meg hát milyen anyagot használjunk?
Két nagy anyagtípus jellemző a hazai felhasználásban, az egyik a műanyag hab származékok, vagy a polisztirolnak.
Ez az, amit mi lehet, hogy tévesen hungarocellnek hívunk?
A hungarocell egy márka név, de valójában fajta. Igen, tehát a köznyelven ezt ismerjük, azokat a nagy fehér, mostanában már szürke lapokat is lehet látni, viszonylag könnyűek, könnyű velük dolgozni, ezek kerülnek fel a homlokzatra, a másik válfaj pedig az úgynevezett száros hőszigetelő anyagok, ezen belül a kőzetgyapot az, amit a homlokzatok hőszigetelésére alkalmaznak.
Vastagság.
Minél vastagabb, annál jobb, röviden megfogalmazva. A különböző falszerkezetekre különböző vastagságú anyag kell, az anyag alatt ugye a hőszigetelő anyagot vagy hőszigetelő magot értem, de olyan óriás különbségek nincsenek. Tehát egy B30-as téglából készült épületnél azért a 15 cm javasolt, hogyha valaki más falazóanyagból jobb minőségű falra dolgozik, akkor is azért, hogy az aktuális hőtechnikai szabványoknak megfeleljen, 12 cm-nyi vastagságú hőszigetelést föl kell tenni. De az aranyszabály, hogy a hőszigetelés minden egyes hozzáadott centiméterével, tehát minél vastagabb az anyag, körülbelül 4%-kal több energiamegtakarítást fogunk elérni azon az épület szerkezeten. Tehát én, ha a saját házamat újítanám föl, akkor minimum 15 cm-ben gondolkodnék, de nem kell extrém méretekbe elmenni, tehát azért egy 30 cm vastagságú hőszigetelés már jellemzően egy passzív házon van. Azért a 15 és a 25 cm között én azt gondolom, hogy már egy napra kész, korszerű, sőt, jövőbe látó hőszigetelési vastagságot alkalmazunk.
De hogyha mondjuk ilyen extrém vastag hőszigetelést rakok rá, akkor lassan az ablakom olyan lesz, mint egy lőrés egy várban, de akkor arra is oda kell figyelni, hogy esetleg az egész ablakot kiebb vinni?
Pontosan ez a megoldás, tehát a új építéseknél már azért megfigyelhető, felújításoknál pedig ajánlott, hogy a homlokzati fal, illetve a hőszigetelésnek a síkjáig kitoljuk ezeket az ablakokat. Ez hőszigetelés szempontjából is jobb, illetve benapozottság szempontjából is előnyösebb.
A statikailag elbírja a hőszigetelés, hogyha a külső hőszigetelés széléig kitolom az ablakot?
Ugye magát az ablakot sem jellemzően a púrhab tartja ott a helyén.
Oké, de hát a keretet is valahol rögzíteni kell.
Igen, az való igaz, hogy a keretek azért, mivel három rétegű üvegezéseket használunk, már egyre vastagabbak, tehát nem a legszéléig szokták ennek, azért egy ablakpárkány maradni fog, az biztos. De ha az a kérdés, hogy 30 cm hőszigetelésünk van, plusz még az ablakunknak alapból is volt egy 20-30 cm-nyi párkánya, nem kell azt a 60 cm-t elveszítenünk.
És akkor itt így, hogyha nagyjából közvetlenül kontaktál a hőszigetelés meg az ablaktok, akkor ott nem lesznek hőhidak?
Az úgynevezett kávaszigetelés erre a megoldás, tehát amikor bekerülnek a nyílászáruk a helyükre, és megtörténik a homlokzati szigetelés, akkor ugye az ablak keret irányába befordulnak a hőszigeteléssel. Ezek jellemzően ilyen 2-3-4 cm vastagságú hőszigetelések, de pontosan az ablak keretre fednek rá, vagy a tokra fednek rá. Tehát így oldják meg a hőhidasság problémáját.
Az anyagtípusokat említetted, tehát hogy vagy közeggyapot, tehát valami ásványi gyapot, vagy valamilyen hungarocellszerűség, tehát ilyen habszivacs. Hőtechnikai szempontból van különbség? Meg árban közöttük?
Árban is van különbség, és a hőtechnikai szempontból is. Jelen pillanatban a legjobb hőszigetelési paraméterekkel az úgynevezett grafitos hőszigetelések rendelkeznek, tehát a grafitos műanyag hab vagy grafitos polisztirol hőszigetelések. Ezek igazság szerint a lambda értéket tekintve nem nagy különbségek, de hogyha csak a számokat nézzük, akkor az előny azon az oldalon van. Ár szempontjából ugye az elmúlt években volt egy hatalmas áremelkedés a hőszigetelő anyagok piacán. Régebben sokkal olcsóbbak voltak. Igen. Régebben sokkal olcsóbbak voltak, tehát mondjuk fele árúak voltak a polisztirol hőszigetelések az ásványi hőszigetelésekhez képest. Azért ez az olló egy kicsit záródott, de még mindig a szános hőszigetelő anyagok többe kerülnek, mert vannak olyan előnyeik, amivel sajnos a műanyag származékok nem rendelkeznek.
Úgy mint?
A páraáteresztő képesség, akusztikai csillapítás és tűzvédelem. A szálas hőszigetelő anyagok esetében megőrzi a falnak a természetes szellőző képességét, tehát akármennyire hőszigetelt egy épület, sőt minden egyes épületben a levegőnek járnia kell. Mert hogyha nem tud járni a levegő, nem tud szabadon áramlani, akkor ugye a belül képződött pára sem tud a természet irányába távozni, ezért a falakon, hidegebb épületszerkezeteken lecsapódik, párásodás, penészesedést okoz. A szálas hőszigetelések esetében a falszerkezetnek ezt a páraáteresztő képességét megőrizzük, bár arra nagyon vigyáznunk kell, hogy nem elég, hogy a kőzetgyapot átereszti azt a párát, olyan ragasztót és olyan vakulatot kell használnunk, ami ugyancsak páraáteresztő tulajdonságú. Tehát egy szilikon vagy egy szilikát vakulat a kőzetgyapoton át fogja engedni a párát, egy akril vagy műgyanta alapú vakulat viszont nem fogja átengedni a párát, tehát onnantól bezárjuk azt a párát, hiába lenne képes a hőszigetelő anyag kiengedni azt.
Tehát akkor az anyagok tekintetében is rendszerben kell gondolkozni.
Én mindenképpen azt ajánlom. Azért ezek a rendszerek, bármelyik gyártóról is beszélünk, évek hosszú munkája alatt fejlesztették, kísérleteztek vele, tették ki mindenféle időjárási viszontagságnak azért, hogy ezek jól együttműködnek egymással. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy végignézik, hogy hol mit mennyiért lehet kapni, és mindenből megvesszük a legolcsóbbat, és annak a vége az is lehet, hogy ezek a komponensek nem jól működnek egymással, kémiai reakciók lépnek föl, vagy hasztalan lesz a hőszigetelésünk, vagy nem lesz esztétikus a hőszigetelésünk, ledobja a vakolatot rá, számtalan hiba előfordulhat, és ilyenkor a gyártók csak akkor vállalnak kvázi felelősséget a termékeikért, hogyha azt rendszerben telepítették, hogyha arról rendszertanúsítvány van.
És akkor mennyi a garancia?
A garancia az a 5 évtől 25 évig terjed jellemzően, de azt kell mondjam, hogy egy jól kivitelezett, rendszertanúsítvánnyal rendelkező rendszer esetében nem szoktak garanciális hibák fellépni. Tehát én olyat még nem láttam, hogy egy jól ismert gyártónak a saját rendszerével bármilyen olyan probléma merült volna föl, amikor garanciális jótárás kellett volna alkalmazni.
A kőzetgyapot vagy a polisztirol a strapa bíróbb? Vagy hosszabb távon melyik bírja jobban például az időjárási kihívásokat?
Hát ugye sokszor látjuk azt, hogy egy épületnek szürke színe van, tehát nem került még rá a színvakolat, hanem az a záróvakolat réteg rákerült. Onnantól kezdve igazság szerint mind a kettő rendszer időjárásálló, de annak a vakolatnak rá kell kerülnie. Tehát szabadon nem szabad hagyni egyiket sem, hogy a természettel csak úgy találkozom, mert azért az eső, a hideg, a meleg, a napsütés, a fagy azért ki tudja kezdeni ezeket az anyagokat, hogyha nincsenek védve. Az ős ellensége a hőszigetelő anyagoknak, vagy az építőanyagoknak is a víz. Szeretjük a vizet, de ilyen környezetben óvni kell az építőanyagainkat.
Kb. Mennyire lehet tervezni? 50 év?
Én úgy gondolom, hogy annyit bőven. Mi a saját termékeinkkel azért 50 évben tervezünk, mert hogyha annál többet mondunk, bár a igazság szerint ez örök élet plusz 3 napot tartana, én azt gondolom, hogy 50 évnél hosszabb időtávra senki nem tervez. Egy hőszigetelést egyszer és jól kell megcsinálni, és onnantól szerintem még az unokáink is élvezhetik annak az előnyeit.
Ez a technológia, ez mióta van forgalomban?
Különböző termékcsoportok vannak, és különböző időtartamban, tehát az egyik alaptermékünk, a fagyapott termék, az több mint 100 éves. Maga a kőzetgyapott vagy a száras technológia a 60-as években indult, és a 70-es évektől fölfelé az első nagy olajválság idején kezdett el ez igazán felfutni. Azelőtt az energiahatékonyság nem igazán volt fókuszban, tehát a tervezéskor sem az volt az elsődleges, hogy minél kisebb legyen a primer energiafogyasztása.
És ez már előfordul, hogy most már ezeket is cserélik, hiszen így mégis az 50 évet a legelsők már elérték.
Igen, ez a vagy környezetvédelmi megfontolásból, vagy divatirányzatoknak a változásával. Tehát mondjuk a 80-as, 90-es években nagyon népszerűek voltak a polisztirol származékok, és ugye ami mondjuk Németországban vagy Nyugat-Európában történik, az előbb-utóbb ugye Kelet-Európába is beköszönt. Tehát először voltak ezek a műanyag származékú hőszigetelések, meg a felfutása, és most már pont visszafelé rendeződik a piac, tehát valamiért a műanyag szigetelések háttérbe szorulnak, és a természetesebb anyagok kerülnek előtérbe.
Mert hogy az emberek esetleg azt hiszik, hogy ez környezetbarátabb?
Én úgy gondolom, hogy van ez a megfontolás, illetve a legtöbbször ugye nem a tűzvédelmi előnyökkel szoktunk találkozni, hanem az akusztikával. Tehát a száros hőszigetelő anyagok azok nagyon-nagyon vékony rostokból állnak, és eszméletlen nagy felületük van, hogyha egy keresztmetszetet nézünk, ami pedig a zaj elnyelés szempontjából nagyon fontos. És akik forgalmas helyen laknak, azért megtapasztalják, hogyha száros hőszigeteléssel van védve a homlokzatuk vagy az épületük, akkor annak van egy olyan jó zaj tompító hatása, amit mondjuk a műanyag származékoknál nem mutatható ki, és emiatt a beltéri komfort az jelentősen jobb.
Jó, hát ezt az ember őszintén szóval mondjuk egy családi az esetében nem azon gondolkozik, hogy ez most tűzálló vagy nem, mert arra lesz valószínűleg a legkisebb esély, hogy ott mondjuk tűz legyen, de hát a zaj, ha utcafronton van, akkor az abszolút érzékelhető, bár akkor is szerintem nagyon sokan elsőként azt mondják, hogy hát persze, mert nyilván az ablakon fog bejönni a zaj. Nem is gondolunk arra, hogy a falakon keresztül is.
Hát persze, azért ezeket a finom, vagy nem olyan finom rezgéseket.
Na jó, egy tisztesség, egy basszus azért úgy átbír jönni. Ez igaz. És ha már ugye említettük ezt a vastagságot meg, hogy most már eljutottunk arra az időpontra, hogy cserélgetik Nyugat-Európában már kezdik. Mondjuk a műanyag, vagy a szálgyapot esetében, hogyha annak idején valaki mondjuk egy 8-10 centit rakott fel, amiről kiderült, hogy hát jó lenne még rárakni, és akkor még több energiát meg tudok takarítani, minden további nélkül fogom, és ráteszem a következőt, vagy le kell verni a vakolatot, vagy ez hogy működik?
Inkább úgy mondanám, hogy részben igen. Tehát, hogyha a vakolatot akkor kell leverni, hogyha nagyon hepehupás meg a viharvert. De igazából, hogyha van egy szép jó vakolatunk, ami viszonylag sík felületű maradt, és kijavítható, akkor nem kell leverni a vakolatot. A műanyagra vagy polisztirolra lehet egy újabb polisztirol réteget tenni. Kőzetgyapotra is lehet polisztirol réteget tenni, de abban az esetben ugye ez a pár áteresztő képesség ez meg fog szűnni. A műanyagra kőzetgyapotot jellemzően nem tesznek, mert azért ugye az egy nehezebb anyag. Ez jellemzően olyan 90 kg körül van köbmétere, míg a műanyag származékoknál vagy polisztirolnál elhanyagolható súlya van. Éppen ezért ez a rendszer, tehát hogy polisztirol van belül és kőzetgyapot kívül, ez nem jellemző.
És akkor ilyenkor elég, hogyha ráragasztják, vagy azért dűbellel masszívan fizikailag oda van rögzítve?
Egyre komolyabb ragasztóanyagok vannak, és maga a gyártás, illetve a termékfejlesztés is inkább a ragasztásos technológiák irányában mozdul el. De én ilyen régi iskolás emberke vagyok, én jobban hiszek abban, hogy ragasszunk és dűbelezzünk is. Tehát kőzetgyapot esetében mindenképpen, illetve a szabványok is azt írják elő, hogy dűbelezzünk is. És hogyha már dűbelezünk, akkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jó minőségű dűbeleket használjunk, tehát vannak világszerte ismert gyártók, őnekik a termékeik azok nagyon előjárnak minőségben is, drágábbak lesznek, mint a piacon megtalálható legolcsóbb dűbel, de az ócska dűbeleknek az élettartama is töredéke a minőségi dűbelekének, sőt lehet úgynevezett hőhídmentes dűbeleket is kapni. Tehát ezek a kis fémszálak, ugye, hogyha több száz van egy falszerkezetben, az mind egy miniatűr hőhíd. Hogyha azokat megszüntetjük, akkor maga a hőszigetelő rendszerünk teljesítményének is adunk egy pluszt.
A részletekben rejlik az ördög itt
abszolút
is?
Azt kell mondjam, hogy itt is igaz az, hogy a minőség drágább, de bőven visszahozza az árát, tehát egy jól kivitelezett hőszigeteléssel biztosra fogunk menni, és sokkal jobban járunk azzal, hogyha egyszer jól tervezetten, jó minőségű munkával és jó minőségű anyagokkal dolgozunk, mint hogy így úgy összekóklerkedjük a dolgot, és aztán 2-3 évente javítgathatjuk. A végén ennek a cechje sokkal magasabb lesz, mint egy minőségnek.
Az árakról most azért ne beszéljünk, mert egyrészt nagyon hektikusan változik szinte napról napra, vagy mondjuk hétről hétre, meg a sorozatunk egy későbbi részében még azért erről lesz szó, amikor az energetikai felújításoknak az anyagi vonzatairól fogunk beszélni, úgyhogy mára nagyon köszönöm a figyelmet. Épület szigetelési sorozatunkban ugye ma a vakolható homlokzati hőszigetelő rendszerekről szóltunk. A következő részben szintén Kanyuk Lászlóval, a Knauf Insulation marketing vezetőjével a különböző épülettípusok más-más energiatakarékossági módszereiről beszélgetünk. Ajánlom a különböző hangmegosztó felületeken a Greenfo csatornáira való feliratkozást, és akkor nem maradnak le semmiről. Illetve az idén augusztustól elindítottuk a YouTube-on is az oldalunkat, tehát ott is tudnak minket követni, illetve a podcastjainkhoz részletes cikkeket találnak a greenfo.hu podcast menüpontjában. Köszönöm a mai figyelmet, a szerkesztőt Sarkadi Pétert hallották.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.